Tisztelt kollégák, következő előadáson a múltkori alkalommal megkezdett politropikus állapotváltozásnak a befejező része következik, majd pedig len, remélhetőleg még marad némi időnk a körfolyamatok megismerésére, ha ez esetleg csúszna, akkor majd következő alkalommal már Veres tanár úr fogja ezeket ismertetni. Ő fogja aztán a gázturbinás körfolyamatnak a részleteit előadni, illetőleg az egyes jellegzetes körfolyamatok összehasonlítását. Ezen kívül ugye tudjuk, hogy gőzfolyamatok, nedves levegő, illetőleg hőátadás lesz az ő témaköre. Nézzük akkor. Talán egy kicsit kedvezőbb fényviszonyok mellett. A múltkori alkalommal ott hagytuk abba, hogy a politropikus kitevőt néztük meg, hogy vajon a kapott összefüggés szerint összehozhatóak-e azok az értékek, amelyeket az egyes speciális állapotváltozások során megállapítottunk más logikai elvek alapján. És rájöttünk arra, hogy ezek szerencsére így vannak, ugye izobár, izokor, izoterm, illetőleg adiabatikus állapotváltozásoknál mindegyiknél szépen adódott a rá jellemző politropikus kitevő érték. Most nézzük meg azt, hogy ha alkalmasint a CN politropikus fajhő adott, akkor ebből hogyan tudjuk kiszámítani az N-et, ugye ez volt a CP-CN per CV-CN egyenlő N képletünk, vagyis az izobár fajhőből le kell vonnunk az adott folyamatra jellemző politropikus fajhőt, osztani kell az izokor fajhő és a folyamatra jellemző politropikus fajhő különbségével, és ez fogja adni az N politropikus kitevőt. Mi van akkor, hogyha fordítva kell dolgoznunk, és az N a politropikus kitevő adott, hogyan számítható a CN? Nemes egyszerűséggel ugye rendezni kell ezt az egyenletet. Itt most a részletes levezetésbe az időhiányában nem mennék bele. Tulajdonképpen ugye, amint ez várható, CV-CN-nel először is be kell szoroznunk. Tehát a jobb oldalon ugye megjelenik az N-szer CV-CN. Ha lépünk tovább, kibontván a zárójelet, illetőleg átrendezvén úgy, hogy CN legyen az egyik oldalon. Ugye azt láthatjuk, hogy itt egy N-szer CN, mínusz CN értéket kapunk a bal oldalt, vagyis látható, hogy kiemelhető N-1. Tehát bal oldalunk úgy néz ki, hogy N-1-szer CN. A jobb oldalon pedig N-szer CV-CP-t kapunk. Ugye tudjuk azt, hogy a Mayer egyenlet értelmében ugye CP per CV az egyenlő lesz ugye a kappával, vagyis ugye itt, hogyha a CP-t fölbővítjük CV per CV-vel, akkor rendezvén ezt a törtet úgy, hogy CP per CV szer CV, ugye látható egy kappa szorzó tényező az izokor fajhő előtt. Vagyis a jobb oldalon is kaptunk két tagot, amiben szerepel mind a kettőben az izokor fajhő, az egyiknél a politropikus kitevővel, a másikban pedig az adiabatikus kitevővel van beszorozva. Vagyis, ugye N-1-szer a politróp fajhő egyenlő N-kappászor az izokor fajhő adódott. Egy egyszerű rendezés után elosztván N-1-jel kapjuk tehát azt, hogy a CN politróp fajhő az N-kappászor N-1-szer az izokor fajhőt fogja adni. Tehát ezt a képletet kéne megjegyezni, hogy a CN politropikus fajhő értéke, hogyha az N és értelemszerűen a kappa értéke adott, akkor N-kappa per N-1-szer CV-ként számítható. Egy gyors ellenőrzés, hogy ez is működik-e oda. Ha odafele működött, akkor ez visszafele működik-e. Ugye izokor esetben az N értéke végtelen. De nézzük meg, ugye végtelen mínusz kappa per végtelen mínusz 1, Ugye mindegy, hogy egy végtelen nagyságú értékből egyet vagy mondjuk 1,4-et vonunk le, az körülbelül az az eredeti végtelen per végtelen, tehát n per n érték marad. Tehát visszakaptuk azt, hogy izokor esetben, ahogy ez várható, a fajhő az a CV lesz. Izobár esetben az n egyenlő nulla, ugye itt mínusz kappa per mínusz 1-et kapunk, azaz kappászor CV, azaz visszakaptuk ugye a CP izobár fajhőt. Tehát már a második is szerencsésen egyezik az elvártakkal. Izoterm esetben n egyenlő 1. Itt mit várunk? Ugye azt, hogy az izoterm fajhő az legyen végtelen, hiszen nulla hőmérséklet változásnál is van valamekkora hőmennyiség. 1 minusz kappa per 1 minusz 1. Matematikailag ez már szépen adja is azt, hogy nullával osztunk, vagyis végtelen lesz az érték. Itt egy apró cseprő kis hiba, itt véletlenül simán mínusz kappa szerepel a számlálóban, természetesen az egyes nem tűnik el mellőle, tehát az ott egy mínusz kappa marad. A számláló lesz, ugye egy mínusz egy, azaz nulla. Adiabatikus esetben ugye n egyenlő kappa, itt a számlálóba helyettesítünk be, n helyébe kappát, tehát ők kiejtik egymást, nulla per valami, az nulla lesz, tehát adiabatikus esetben szintén adódik az, hogy akár mekkora is a hőmérsékletváltozás, hőmennyiség ugye nem lesz, hiszen a hozzátartozó politropikus fajhő az zérus. Ezek után a munkákat nézhetjük meg, hogy hogyan és miképpen alakulnak egy általános politropikus állapotváltozás esetében. Kiindulván az első főtétel zárt, illetőleg nyitott alakjából, kaphatjuk meg a térfogatváltozási, illetőleg technikai munkáinkat. Térfogatváltozási munkák esetében, ugye tehát az lesz, hogy a belső energia elemi megváltozása az egyenlő lesz az elemi hőmennyiség és az elemi térfogatváltozási munka összegével. Ezt rendezve a térfogatváltozási munkára kapjuk azt, hogy CV-szer DT, mint elemi belső energiaváltozás mínusz az elemi hőmennyiség, kiemelve belőle ugye a DT-t, kapjuk azt, hogy CV mínusz CN-szer DT lesz az elemi térfogatváltozási munka. Vagyis, ha integráljuk az 1-es és 2-es pontok között, akkor a VV1-2 az CV mínusz CN-szer T2 mínusz T1 alakot fogja ölteni. Tehát egy általános politropikus folyamatnál a VV1-2 fajlagos térfogatváltozási munka a CV mínusz CN-szer T2 mínusz T1 alakot fogja ölteni. Hasonlóképpen járhatunk el a technikai munkánál is, ott értelemszerűen az első főtétel nyitott alakra, nyitott rendszerre fölírt alakjából kell kiindulnunk. A torlóponti entalpia megváltozása az egyenlő lesz ugye a hőmennyiség, illetőleg a technikai munka összegével. Ugye statikus entalpiával kifejezve, ugye ez a DI statikus entalpia elemi megváltozása szorozva a CDC kifejezéssel egyenlő lesz a DQ plusz DVV technikaival. Helyettesítsük be a jól ismert kifejezéseket, ugye a statikus entalpia megváltozása ugye elemi formátumban a CP-szer DT plusz CDC, a Q helyére pedig ugye CN-szer DT-t írhatjuk be, ez lesz egyenlő ugye az elemi technikai munkával. Ismételten ugye munkára vagyunk kíváncsiak, tehát erre rendezvén az egyenletet, kapjuk azt, hogy DVV technikai, itt most kihagyván az egyes apróbb lépéseket, végezetül ugye ez várható, ha a belső energia tekintetében ugye CV minusz CN adódott, aztán a térfogatváltozási munkánál itt CP minusz CN adódik, tehát CP minusz CN szer DT, és nem szabad elfelejteni, hogy mivel ez statikus entalpiából került számításra, még hozzá kell vennünk természetesen a sebesség megváltozásából származó tagot is, ugye elemi változások esetén ugye a CDC-t. Ha pedig integráljuk, akkor kapjuk ugye az 1-es és 2-es pontok között a vevőtechnikai 1-2-t, ez CP minusz CN szer T2 minusz T1 plusz a C2 négyzet minusz C1 négyzet per 2 alakot fogja ölteni. Most már tulajdonképpen megvan minden fontos jellemző, ami egy általános politropikus esetben szükségeltetik. Léphetünk akkor tehát tovább. Összefoglalásképpen a politropikus állapotváltozásnál arról van szó, hogy a P-szer-V az N-ediken egyenlő állandó formát ölti az állapotváltozás, tehát egy olyan N-politropikus kitevőt kell keresnünk, amely segítségével ez az egyenlet így érvényesül. A hőmennyiséget itt ugye fajlagos formában fölírva mindig úgy számíthatjuk, hogy CN-szer T2-T1, a CN meghatározása pedig látható ott fönn, N-kappa per N-1-szer CV. Tehát abban az esetben, hogyha ismerjük a politropikus kitevőt, tudjuk azt, hogy a gáz milyen jellemzőkkel bír, azaz kappáját, adiabatikus kitevőjét meg tudjuk határozni, ismerjük a specifikus gázállandóját is, akkor a CV értéke is megkapható, vagyis minden paraméter kezünkben van a politrop fajhő meghatározásához. A munkák tekintetében ugye CV-CN-szer delta T a térfogatváltozási, CP-CN-szer delta T plusz C2-C1-2 pedig a technikai munka kifejezése. Ugye ha megnézzük a belső energia, illetőleg a statikus entalpia változását, akkor ez ugye nem meglepő, már régebben bizonyítottuk, hogy a belső energia mindig az izokorfajhő és a hőmérséklet különbség szorzataként írható föl, a statikus entalpia pedig az izobárfajhő és a hőmérséklet különbség szorzataként kapható. És természetesen, ugye nem szabad elfeledkezni nyitott rendszer esetében az összenergiáról, ami pedig a torlóponti entalpiával fejezhető ki, ez pedig ugye nem lesz más, mint a statikus entalpia megváltozása plusz a mozgási energia megváltozása, vagyis, ugye, mint látható, ugye a CP-szer T2-T1 statikus entalpia megváltozáshoz hozzá kell még vennünk a C2-C1-2 fajlagos kinetikai energia megváltozást is. Az előző órán az adiabatikus állapotváltozás tekintetében volt szó arról, hogy hogyan lehet az egyes állapotjelzők arányát összevetni egymással. Ezek voltak ugye a Poisson egyenletek, és ennek megfelelően az adiabatikus állapotváltozásnál megismert kappa kitevővel rendelkező egyenleteket most általánosíthatjuk teljesen szabadon politropikus állapotváltozásra is. Itt tehát tulajdonképpen az lesz a helyzet, hogy kiindulunk az eredeti feltételezésből, hogy egy politropikus állapotváltozás esetében a kezdő és végpontokra felírt P2 és V2, illetőleg P1-V1 párosok segítségével, ugye a P-szer V az N-ediken egyenlő állandó, vagyis a P2-ször V2 az N-ediken az egyenlő kell, hogy legyen, mivel állandó ez a szorzat az egész folyamat során, a P1-szer V1 az N-edikennel. Ebből, ha kiindulunk, akkor ismételten az adiabatikus Poisson egyenlethez hasonlóan alakítsuk át úgy a szorzatot, hogy vonjunk ki innen ugye egy V2-es szorzót, illetőleg a túloldalról egy V1-es szorzót. Tehát P2-ször V2, ször V2 az N-1-ediken, egyenlő P1-ször V1, szer V1 az N-1-ediken kapunk. Itt ugye behelyettesíthető az állapotegyenlet, és akkor ennek hatására, hogyha osztunk egymással, osztjuk a, tehát kialakítjuk az egyes paraméterek arányát, akkor T2 per T1 az egyenlő lesz a V1 per V2 az N-1-ennel, illetőleg ugye ezt nyomás viszonyra átkonvertálva T2 per T1 az egyenlő lesz a P2 per P1 az N-1 per N-ennel. Tehát ezek lesznek az általánosított Poisson egyenletek politropikus állapotváltozásra, ennek ugye a kitevőben N helyébe kappát írva, nemes egyszerűséggel ugye megkapjuk az adiabatikus állapotváltozásra érvényes egyenleteket. Tehát amit szükséges megjegyezni, hogy a T2 per T1 az egyenlő lesz, itt kell vigyázni, ugye V1 van a számlálóban, és V2 a nevezőben, őket ugye az N-1-en hatványra kell emelni, vagy pedig T2 per T1 az egyenlő lesz a P2 per P1, itt szerencsére azonos a számlálóban és nevezőben lévő indexek sorszáma, itt pedig N-1 per N-dik hatványra kell emelnünk a nyomásviszonyt, ahhoz, hogy hőmérséklet viszony váljék belőle. Kérdés az eddig elhangzottakkal kapcsolatban van-e? Ha nincs, akkor nézzünk néhány példát itt az első főtétellel kapcsolatosan, illetőleg területábrázolással kapcsolatosan szintén lesz néhány érdekesség. Ha minden igaz, akkor így az alsó tábla teljes mértékben kihasználható, és a kis példatárból az első főtétel fejezet 10-es példáját vegyük magunk elé, amely úgy szól, hogy rendelkezünk egy 1,66 értékű adiabatikus kitevővel rendelkező gázzal, amelynek specifikus gázállandója 2078 joule per kilogram Kelvin. Itt már lehet sejteni, hogy ez ugye nagyjából a 8314-nek, mint hogyha a negyede lenne, tehát úgy néz ki, hogy egy 4 kilogram per kilomol, tömegű valamiről van szó. 1,66-os kappa ez nagyjából úgy néz ki, hogy vélhetően 3 szabadságfokú ez az elem, tehát nem is molekula, hanem egy szem atomról van szó. Vagyis ez nem lesz más, mint a hélium. Csak így mellékesen megjegyzem. Tehát amit tudunk, első főtétel 10-es, kappa egyenlő 1,66, R egyenlő 2078 joule per kilogram Kelvin. Mi történik vele? Ideális politropikus állapotváltozás során elvonunk tőle 100 kilojoule hőt. Minden egyes szónak nagyon helyes szerepe van. Egyrésztről az, hogy hőt. Tehát nem fajlagos hőről van szó, hanem a teljes hőmennyiségről. Tehát nagy Q1-2 egyenlő lesz, ugye számérték szerint 100 kilojoule, de mínusz, mivel elvonjuk. Miközben az ő belső energiája 200 kilojoule-al emelkedik. Tehát U2 minusz U1 egyenlő lesz 200 kilojoule-al. Kérdés. A folyamat fajhője, munkája és politropikus kitevője. A munka talán a legegyszerűbb, ugye egy zárt rendszerre felírt első főtétellel gyorsan megkapható, U2 minusz U1 egyenlő Q1-2 plusz VV1-2. Itt van ugye 200 kilojoule, itt van ugye minusz 100 plusz VV1-2. VV1-2 rögtön látható, hogy nem lesz más, ugye ez nagy VV akar lenni, mint 300 kilojoule. Kicsit cselesebb már a fajhő, illetőleg a politropikus kitevőnek a számítása. Itt ugyanis bele kell ásnunk magunkat abba, hogy ezek vajon mit is takarnak. Ugye tudjuk azt, hogy ez a Q1-2 ez nem más, mint M-szer CN-szer delta T. Az U2 minusz U1 az nem más, mint M-szer CV-szer delta T. M-et nem ismerjük, delta T-t se ismerjük, CN-t se ismerjük, CV-t még úgy, ahogy ki tudnánk számolni. Mi legyen? Osszuk el egymással a kettőt. M kiesik, delta T kiesik, itt kapunk egy mínusz 1/2 arányt, tehát egy számot, és túloldalt pedig CN per CV-t. Tehát, ha elosztjuk egymással ezt a két egyenletet, akkor azt kapjuk, hogy CN per CV egyenlő mínusz 1/2. Vagyis CN egyenlő mínusz 1/2 ször CV. Ugye CV-ről annyit érdemes tudni, hogy a Mayer egyenlet értelmében CV az egyenlő 1/kappa-1 szer R. Ugye, hogyha itt a szabadságfokokat, meg egyebeket számításba vesszük, akkor végül is a CV az így fejezhető ki. Ugye itt a kappa az 1,66, tehát itt ugye 1 per 0,66-szor 2078 joule per kilogram Kelvin lesz, ami a mi esetünkben 3148-at ad. 3148 joule per kilogram Kelvin. Ezt ha beszorozzuk 1/2-del és negáljuk, akkor kapjuk a CN-t. Ugye ez még majdhogy nem fejben is elvégezhető, 3000 fölött vagyunk, tehát ez olyan 1500 környékén lesz, 148-nak a fele az pedig 74, tehát 1574 joule per kilogram Kelvin, de mínuszban a CN. Hiszen ugye itt egy mínusz előjel ott volt annak hatására, hogy a hőmennyiség az ugye negatív volt. Tehát a három kérdésből kettő már meg is van. Mi kell még? Egy politropikus kitevő, az ugye fönt van a tábla tetején. Ugye az egyik képlet, ugye tudjuk a CN-t, most a másik kell pont, azaz CP-CN per CV-CN. Ugye vigyázva arra, hogy mínuszszor mínusz az plusz lesz. És ugye gyorsan kiszámítható a CP is, hiszen az kappászor CV. Az valami 5200 körüli érték lesz, 5226. Ugye CP az egyenlő CV-szer kappa, vagyis 5226 joule per kilogram Kelvin. És itt kell számításba venni azt, hogy az N az egyenlő CP-CN per CV-CN, tehát 5226 plusz 1574, hiszen így lesz helyes. Tehát 5226 plusz 1574 per 3148 plusz 1574, és ez körülbelül kis kerekítéssel 1,44 századot fog eredményezni. Tehát itt a harmadik kérdésre is a végeredmény. CN-ünk is megvan. És ugye itt a vevé is elbújván itt a többiek között, ez is könnyedén megkapható volt. Ezzel a feladattal kapcsolatosan van-e kérdés? Ez volt az első fele, mert ott még bújik egy olyan kis apró cseprő felszólítás, hogy ábrázolja a folyamatot PV és TS diagramban. Na most akkor ez következzék. Ugye PV diagramban viszonylag egyszerű lesz a dolgunk. PV diagramban, ugye a folyamatábrázolás kulcs fontosságú momentuma, valahol középen fölveszük az egyes pontot. Ebből az egyes pontból fogunk kiindulni, behúzzuk a jellegzetes görbéket. Izobár nulla, az izokor mínusz végtelen, plusz végtelen, politropiki tevőjű folyamata. És ugye itt van egy kappa, és ehhez képest mondjuk itt van egy egyes politrop kitevőjű izoterm folyamat. Ebben az esetben tehát nekünk arra van szükségünk, hogy meghatározzuk azt a pontot, aminél a következő feltételeink adottak. Például nézhetjük azt, hogy a politrop kitevő 1,44. Az hol lesz? Ugye 1 és kappa között, hiszen most a kappánk 1,6. Tehát vagy itt, vagy pedig itt. Mondjuk ezt a belső energiaváltozást még segítségül hívhatjuk. Belső energiaváltozásunk pozitív. Az mit jelent? Hőmérsékletváltozás milyen előjelű? Az is pozitív, így van. Ugye a hőmérséklet az ebbe az irányba növekszik, tehát itt az egyenlőszárú hiperbola fölött van, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy valahol itt. Ugye kitaláltunk két feltételt, és szerencsénk van egy sávban két jellegzetes politrop kitevő között, az egy és kappa között itt metszik egymást. Tehát valahol ebben a régióban fog elhelyezkedni a kettes pontunk, mondjuk itt. Ott a kettes pont, egyes-kettes folyamatunk, valahogy így fog kinézni. Tehát PV diagramban ennyi lenne a folyamat ábrázolása. Nem sokkal bonyolultabb a helyzet, TS-ben sem. Ugye ott arról van szó, hogy más jellemzőket ábrázolunk, máshogy görbülnek a vonalak. Amik itt görbék, azok itt lesznek egyenesek, és akik itt egyenesek, azok meg itt lesznek görbék. Tudjuk, hogy exponenciálisak. TS diagramban tehát középre betesszük az egyes pontot. Ha már rajztechnika, akkor hová tegyem azt az egyes pontot, melyik síknegyedbe? Vagy ide a jobb alsóba, vagy a bal felsőben, mert ugye tudjuk azt, hogy itt jön az izoterm, itt az adiabata, itt az izobár, itt meg az izokor, tehát itt van helyem, meg itt van helyem. Jó, tehát mondjuk ide teszem az egyes pontot, hogy még szépen is nézzen ki. Tehát feliratozván ez ugye egyes, ez ugye nullás, ez a kappa, itt a plusz, itt a mínusz végtelen, ugye itt a kappa, plusz végtelen és mínusz végtelen. Nézzük akkor, egyes és kappa között kell lennünk, ismételten megpróbálom akkor kék színnel jelölni, hogy egybevágó legyen a kettő. Egyes és kappa között itt akkor most egy-egy ilyen síknegyedről van szó. Zölddel pedig jelöljük be azt a tartományt, ahol a hőmérséklet növekszik az egyeshez képest. Ez ugye nemes egyszerűséggel az izoterm vonal fölötti félsík. Elég kedvezőtlenül látszódnak itt a színek sajnos, bocsánat. Tehát itt is sikeresen ki tudunk választani egy olyan tartományt, ami két jellegzetes politrop kitevő között helyezkedik el. Hát valahol itt lesz a kettes pontunk, és így érkezik a folyamatunk egyesből a kettesbe. Tehát valami ilyesmi dolgot hajtottunk végre ezen a szerencsétlen héliumon. Tehát összekezvén azt, amit tapasztaltunk. Hőmérséklet növekedett, hiszen ugye a belső energiája nőtt, ezt tapasztaltuk, és az entrópiája csökkent, hiszen hőelvonást kellett eszközölnünk ahhoz, hogy egy ilyen folyamat jöhessen létre. Ezek alapján van-e valami kérdés? A folyamat ábrázolás az már akkor egészen jó. Külsőt gyorsan lecsalogatjuk. És mindjárt megnézzük azt, hogy a folyamat ábrázolásán kívül hogyan lehet például területeket is ábrázolni a TS diagramban. Addig, amíg itt a technikai szünet tart, addig ugye érdemes azt figyelembe venni, hogy szó volt arról, hogy a PV diagramban ugye van szerencsénk ahhoz, hogy egyrészről a térfogatváltozási, másrészt pedig a technikai munkát tudjuk ábrázolni. Ezzel szemben a TS diagram az, ugye csak annyit mondtunk róla, hogy hőterületet tudunk ábrázolni benne, a görbe alatti terület az egy hőterülettel lesz arányos. És akkor ennek ellenére mégis említést tettem arról, hogy valamelyest azért valami rugalmasság megvan ebben a TS diagramban, ami miatt igazániból szeretjük. Nevezetesen, ugye itt lemásolom gyorsan az előző TS diagramot, most már csak az adott folyamatra jellemző görbével, itt akkor most már fölvehetem kicsit arrébb is az egyes pontot, itt a kettes pontunk. A lényeg tehát az, hogy itt egy izoterm, itt egy izentropikus állapotváltozás, valahol a kettő között van ez a folyamat. Ugye abból fakadóan, hogy 1,44-es a politrop kitevője, vélhetően ugye az 1 és 1,66 közül, ugye az 1,66-hoz lesz tán közelebb. Nézzük akkor azt, hogy mit is tudunk ezen ábrázolni. Lesz egyszer lehetőségünk arra, görbe alatti terület címszó alatt, hogy a folyamattal kapcsolatos hőmennyiséget vegyük górcső alá. Tehát itt, ami látható, ez nem lesz más, ez a terület, mint a Q1-2 fajlagos hőmennyiség. Tudunk itt mást ábrázolni? Hogyne? Csellel. Tehát az egy dolog, hogy effektíve a görbe alatti terület az hőmennyiséggel arányos. De segítségül tudjuk hívni az első főtételt. Nézzük csak meg. Ja, mondjuk egy U2 minusz U1 egyenlő Q1-2 plusz VV1-2 zárt rendszerre fölírt első főtételből. Nézzünk mondjuk egy olyan görbét, ami izokor állapotváltozásnak felel meg. Van ott térfogatváltozási munka? Izokornál nincs, így van. Tehát most rajzoljunk egy kis segéd TS diagramot. Nézzük meg magunknak ezt az egyes, meg ezt a kettes pontot, hogy mekkora hőmérsékleten is van. Tehát itt van egy T2, itt meg van egy T1 hőmérséklet. Ide is rajzoljuk be ugyanezt a T2-t, meg T1-et. És vegyük fel ezt a bizonyos kettes pontot, ahová elérkeztünk. Ebből a kettes pontból indítsunk egy izokor állapotváltozást egy fiktív 1V pontba. Célszerű így indexelni, és akkor rögtön tudjuk, hogy ez egy olyan görbe, aminél V egyenlő állandó. Tehát ez a görbe egy V egyenlő állandó görbe, ami a T1 és T2 hőmérséklet határok között egy izokor állapotváltozást valósít meg. Mit tudunk? Azt, hogy ez a görbe alatti terület, ez nem más, mint a hozzátartozó Q1-2 mondjuk V. Tehát a V egyenlő állandó mellett, ugye T2 és T1 közötti hőmennyiség. De mit tudunk? Első főtételt segítségül hívván azt, hogy ez zérus. Vagyis ebben az esetben ez a Q1-2V, ez nem lesz más, mint U2 minusz U1. És mit tudunk? Azt, hogy az U2 minusz U1, az mindig fölírható úgy, hogy CV-szer T2 minusz T1. Azonos hőmérséklet határok között teljesen mindegy, hogy milyen folyamatot valósítunk meg, a belső energia az mindig CV-szer T2 minusz T1 összefüggéssel számítható. Vagyis, ha én ugye innen indítottam az eredeti folyamatomat, ebből az egyes pontból, ebbe a kettes pontba, ugyanakkor a hőmérsékletváltozás játszódik le, mint az 1V pontból a kettőbe. Következésképpen a CV-szer T2 minusz T1 is pontosan ugyanaz lesz mind a két folyamatnál. És mivel ennél a fiktív 1V2 izokor folyamatnál nekünk a görbe alatti területünk, a hőmennyiség éppen egyenlő volt az első főtétel értelmében a belső energia megváltozásával, ennek köszönhetően ugyanazon hőmérséklet határok között működő bármilyen folyamatnál ez a fiktív hőterület egyúttal arra a folyamatra jellemző belső energiaváltozás is lesz. Ez így követhető volt még? Nem, ez az egyes, kettes, ez tetszőleges. Ez a lényege, hogy itt most volt valamilyen folyamatunk, ami működött T1 és T2 hőmérséklet határok között. És megállapíthattuk azt, hogy bármilyen T1 és T2 hőmérséklet határ között működő folyamatnak a belső energia megváltozás a CV-szer T2 minusz T1. Tehát mindegy, hogy ez a folyamat ezen két vízszintes vonal között hogy görbül, a lényeg az, hogy ezen T1-től ezen T2-ig mindegyiknek ugyanannyi lesz a belső energia megváltozása. És mivel itt generáltunk egy fiktív izokor folyamatot, ami ugyanezen hőmérséklet határok között működik, megállapítottuk azt, hogy az első főtétel értelmében ez a hőterület egyúttal a belső energia megváltozása is, innentől kezdve minden T1 és T2 között működő folyamatnak ez a hőterület, ez a fiktív hőterület egyúttal a belső energia megváltozásával arányos területet fogja eredményezni. Tehát, ha van egy teljesen szabadon, egy egyes és kettes pont között lejátszódó folyamatunk, a cél az, hogy generáljunk egy ilyen fiktív izokor állapotváltozást, az alatta lévő hőterület, az az első főtétel hatására belső energiájával is egyenlő lesz, belső energia megváltozásával, és mivel ki tudjuk használni azt, hogy a belső energia megváltozása csak a T1 és T2 hőmérsékletektől függ, ezért bárki, aki T1 és T2 között megy, annak ennyi lesz a belső energia megváltozása. Hol? Az U2-U1 az mindig CV-szer T2-T1. Azt levezettük, igaz, csak egyszerű állapotváltozásokkal, nem bonyolultunk bele, de kijelentettük azt, hogy ez a bizonyítás ez mehetne tovább is, és bizonyíthatnánk teljesen általános állapotváltozásra, de a lényeg az, tehát ezért mondtam azt, hogy ezt mindenképpen szükséges megjegyezni, hogy U2-U1 az CV-szer T2-T1. Vagyis itt ábrázoltuk valaminek a hőterületét, rájöttünk arra, hogy ez a hőterület, mivel nincs vevélye 1-2, ezért pont U2-U1, az pont CV-szer T2-T1, akkor T1 és T2 között mindenkinek ez lesz a hő, ez lesz a belső energia megváltozása. Hasonlóképpen játszadozhatunk a statikus entalpiával is. Ott hasonló lesz a helyzet. Ugye az I2-I1 az ugye nem lesz más, mint CP-szer T2-T1. És ugye ez, hogyha fölírjuk, ugye tovább az Q1-2, plusz integrál 1-től 2-ig VDP. Vagyis ugye a P megváltozásából, nyomás megváltozásából adódó energiaváltozás. Azaz, hogyha ugyanezt a logikát követjük, ebben a következő segéd TS diagramban húzunk egy T1 vonalat ismét, húzunk egy T2 vonalat ismét, ide tesszük a kettes pontunkat, itt ugye valahol megvan az eredeti egyes pontunk is. És húzzunk egy izobár vonalat, egy izobár görbét, és ennek segítségével pedig megállapítható lesz az, tehát ez itt egy P egyenlő állandó görbe, elérkezik ebbe az 1P indexű pontba. Ugye tudjuk azt, hogy görbe alatti terület az mindig az ő hőmennyiségével lesz arányos. Tehát ez itt, ez a Q1-2P, ez ennek a fiktív 1P és 2 pontok között, T1 és T2 hőmérséklet határok között működő folyamatnak lesz a hőmennyisége. De ez a hőmennyiség annak tudatában, hogy a VDP, izobár esetben ugye DP egyenlő nulla, ennek hatására az I2-I1, azaz CP-szer T2-T1-en lesz egyenlő, tehát ez a Q1-2P, ez egyenlő I2-I1, egyenlő CP-szer T2-T1. Tehát a statikus entalpia pedig azonos hőmérséklet határok között mindig az izobár görbe alatti hőterülettel lesz egyenlő. Itt is tehát azt használtuk ki, hogy fölírtuk az első főtétel nyitott rendszerre érvényes alakját, rájöttünk arra, hogy a P egyenlő állandó esetben ugye az integrál 1-től 2-ig VDP az zérus lesz, ennek hatására tehát ez a hőterület nem lehet más, mint az I2-I1-jel egyenlő hőterület. Tehát kihasználtuk ismételten azt, hogy generáltunk egy olyan fiktív izobár folyamatot, ami ugyanazon hőmérséklet határok között működik, mint az eredeti folyamatunk, És tudjuk azt, hogy minden folyamat, amely ugyanolyan hőmérséklet határok között működik, statikus entalpiájában, entalpia változásában azonos, ezért ez a hőmennyiség, ami ezen fiktív izobár folyamatnak egyúttal a statikus entalpia megváltozását is adja, ez bármilyen T2 és T1 között működő folyamatnak a statikus entalpia változásával egyenlő lesz. Tehát ezt tudjuk kihasználni, és innentől kezdve már kezünkben van minden, tudjuk a belső energiát, az entalpiát, és akkor ezek hatására, mivel tudunk ugye hőt is ábrázolni, meg fogjuk látni, hogy a munkákat is ábrázolni tudjuk. Ugye abban az esetben, hogyha visszatérünk ebbe az eredeti diagramba, tehát azt kell csinálnunk, hogyha belső energiát akarunk ábrázolni, akkor innen a kettes pontból húzunk egy V egyenlő állandó görbét. Nekem éppenséggel pont a T-tengelyénél történik a metszés, tehát itt lesz ez az egy V pont. És ennek hatására, tehát itt van egy olyan hőterület, ami abban az esetben, hogyha ezt az 1V2 folyamatot játszatnánk le, akkor egyúttal hőmennyiség is lenne, de ez belső energiaváltozás az első főtétel értelmében, méghozzá minden T1 és T2 állapotváltozásnál. Tehát magyarán ez az 1-es és 2-es pont között lejátszódó valóságos folyamat is ezzel a hőterülettel arányos belső energiaváltozást fog igényelni, illetőleg szenvedni. Tehát nekünk ez lesz az U2 minusz U1 területtel arányos hőterület. És nézzük csak meg, ugye itt most eléggé szerencsétlenül ábrázoltam, említettem azt, hogy ha ez 1,44-es kappa, bocsánat, N-nel rendelkezik, kappa pedig 1,66, akkor ennek kicsit meredekebbnek kéne lennie. Vagyis relatíve egymáshoz képest ez a két vonal, ennek meredekebben kéne futnia, és akkor kényelmesen elképzelhető az, hogy az elvont hőmennyiség az kicsi, ez a belső energiaváltozás pedig viszonylag nagy lesz. Még amit hozzá kell tenni az, hogy forgásirányok tekintetében szintén szükséges ugye megkülönböztetni az egyes folyamatokat. Itt ugye mi lesz a körüljárás irány, 1-es, 2-es, lent pedig a két segédpontunk, tehát óramutató járásával ellentétes. Annyit szükséges tudni, hogy a TS diagramban az óramutató járásával megegyező lesz a pozitív, az óramutató járásával ellentétes pedig a negatív körüljárási irány. Vagyis a mi esetünkben a hőmennyiség gyönyörűen mutatja, hogy ő bizony negatív előjellel rendelkezik. A belső energiaváltozásnál mi a helyzet? 1, 2, illetőleg alsó segédpontok. Itt óramutató járásával megegyező a körüljárási irány, vagyis ennek hatására ő pozitív lesz. És mit tudunk mondani a kettőről? Ugye az U2 minusz U1-ből le kell vonnunk a Q1-2-t, hogy megkapjuk a VV1-2-t. Ugye ezt a negatív tartományt le kell vonnunk, ez ugye azt jelenti, hogy lesz belőle egy nagy pozitív tartomány, vagyis gyönyörűen látszik az is, hogy a VV1-2 az ennek az egésznek lesz a területe, hiszen ugye össze kell adnunk ezt a pozitívat, ebből le kell vonnunk ezt a negatívat, tehát magyarán ő belőle is pozitívat generálunk, és lesz egy, itt most egészen jó kis házikónak kinéző területünk, amely tehát a térfogatváltozási munkával lesz arányos. Ha ugyanezt el akarjuk végezni az entalpia tekintetében, akkor ez úgy fog kinézni, hogy egy lankásabb P egyenlő állandó görbét kell indítanunk a kettes pontból. Ezt mindjárt itt a szabad területen megpróbálom megejteni. Lehetőség szerint minél kevesebbet kelljen várni a száradással. Tehát a TS diagramban, ennek hatására akkor jó alacsonyan veszem föl a T1-es hőmérsékletet. viszonylag magasan a T2-t. Ide az, ott azért még bent a diagramon belül az egyest, egész meredeken a kettes pontot, tehát látható, hogy a kapához képest alig térjen el. Ugye ezt természetesen szépen ki kéne számolni, hogy éppenséggel hol is helyezkedik el. És lényeg az, hogy ebből a kettes pontból pedig egy eléggé lankás, P egyenlő állandó görbét indítván ide jutunk az 1P pontba. Ugye ennek megfelelően tehát itt van a fiktív izobár állapotváltozásunknak a hőterülete, ami egyenlő tehát az entalpia változással, illetve ugye itt található az a hőterület, amely pedig a folyamatunk hőterülete. Ugye itt is azt látjuk, hogy az 1P2 pont alapján ez a P egyenlő állandó folyamat ugye egy pozitív hőterületet generált, vagy van egy negatív hőmennyiségünk. Ha ebből ugye a I2-I1 mínusz Q1-2 egyenlő integrál 1-től 2-ig VDP-t fölírjuk, akkor ugye látható, hogy amit mi ábrázolni tudunk, az tulajdonképpen nem a teljes technikai munka, csak közelítőleg lesz egyenlő vele. Ugye feltehetően, ugye onnan még hiányzik egy C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2. Na most, ha azt mondjuk, hogy vagy ezek egymáshoz képest nem olyan túl nagy változást eredményeznek, hogyha mondjuk azt nézzük, hogy néhány száz méter per szekundumos nagyságrendbe eshetnek az áramlások, akkor mondjuk egy 100 méter per szekundumos áramlásnál ugye 100 négyzet per 2 az ugye 5000-et ad, a mondjuk egy 400 méter per szekundumos áramlásnál pedig ugye 400 a négyzeten az 160 ezer per 2, az ugye 80 ezer. Tehát ilyen mértékűek a nagyjából azok a sebességből adódó fajlagos kinetikai energiák, amikkel dolgozunk. Ehhez képest, ha mondjuk növeljük 10 fokkal a hőmérsékletet, ugye CP az mondjuk a levegőnél 1,4,5 Joule per kilogram Kelvin, ugye CP-szer delta T, az már is 10 kilozsulnál tartunk. Tehát 10 fok hőmérséklet növekedés, az kétszer, ugye 100 méter per szekundumra való fölgyorsítás. Tehát 140 méter per szekundumra való fölgyorsítással egyenlő 10 fok hőmérséklet növekedés. Tehát érezhető talán az, hogy általánosságban elmondható, hogy a folyamatokban lejátszódó folyamatainkban létrejövő hőmennyiségek, illetőleg belső energia, valamint entalpia változások jóval nagyobbak, mint a sebességváltozások által magukban foglalt energiaváltozások. Így tehát mondhatjuk azt, hogy ha ugye a C2 közel egyenlő a C1-el, akkor ugye ez közelítőleg egyenlő a vevő technikai 1-2-vel. Tehát igazán, ha exaktak akarunk lenni, akkor tudnunk kell azt, hogy vevőtechnikait nem tudunk teljes mértékben ábrázolni a TS diagramban azért, mert a sebességnégyzetből származó megváltozásra nincsen lehetőségünk, de jó közelítéssel az integrál 1-től 2-ig VDP az közelítőleg a vevőtechnikai 1-2-t fogja adni. Így tehát ebben az esetben az lesz a helyzet, hogy ez a teljes terület fogja adni a technikai munkával közelítőleg egyenlő területet, nevezetesen ugye a nyomás megváltozásból adódó terület lesz ez, és hogyha a sebesség nem változik számottevően, akkor ez egyúttal a technikai munkát is jól közelíti. Kérdés a területábrázolásokkal kapcsolatosan van-e? Ezt majd igencsak mélyrehatóan lehet gyakorolni majd a második házi feladatban, ez várhatóan vagy jövő héten, vagy pedig két hét múlva lesz esedékes, készülőfélben van, és lényegében ugye egy körfolyamat végig számítását kell majd elvégezni benne. közben elfelejtettem itt törölni a táblát, úgyhogy ezt gyorsan meg is teszem annak érdekében, hogy lehetőség szerint még a következő példára is rá tudjunk térni. Ez egy első főtételes szintén, a 18-as, ha jól emlékszem, így van. 18-as első főtétel témakörből egy kompresszornak az üzemét szeretnénk megvizsgálni, amely levegőt sűrít. Annyit tudunk, hogy tengely teljesítményként mekkora teljesítményigénye van. Ugye ez olvasható, hogy ez 60 kW. Ezen kívül még azt tudjuk, hogy a munkaközeg entalpiája az mekkorát is változik időegység alatt. Itt sajnálatos módon az időegységet éppenséggel órának választottuk, tehát ennek megfelelően egy kis új gyakorlat lesz az, hogy az órából aztán másodpercre átkonvertáljuk ezt az értéket. Egyébként itt kell nagyon vigyázni, mert ha az ember nem használja a mértékegységeket, és nemes egyszerűséggel ezt az 1,9 × 10⁵ értéket behelyettesíti, akkor onnantól kezdve az egész el fog szállni, mivel a nagyságrendekkel ugye 3600 szoros különbség tapasztalható, ugye a kilowatt, illetőleg a kilojoule per óra között. Tehát, ami most számunkra érdekes, első főtétel 18-asban, levegőt sűrítünk, ugye megvannak az adatai, tudjuk azt, hogy P egyenlő 60 kW, tudjuk azt, hogy az M pont szor I2 mínusz I1 az egyenlő az 1,9 × 10⁵ kilojoule per óra. Ezt ne is hagyjuk így. Rögtön váltsuk is át. Ugye tudjuk azt, hogy egy órában 3600 másodperc van, tehát ezt az értéket 3600-zal kell osztanunk, és kapjuk azt, hogy ez nem lesz más, mint 52,77 kilowatt. 52,77 kilowatt. Üdes-uda jól látszik, reméljük, hogy hamarjában szárad. Folyamat politropikus kitevője, valamint a szükséges hűtővíz mennyisége lesz kérdés, ha tudjuk azt, hogy a hűtővíznek 10 Celsius fok felmelegedés engedélyezünk. Politropikus kitevő. Ugye az N egyenlő CP minusz CN per CV minusz CN-re vagyunk kíváncsiak. Tehát szükségünk van egy CN-re. A CN az hol is lakozik? Tudjuk azt, hogy az M pont szor CN szer delta T az egyenlő delta T egyenlő a Q pont 1-2-vel, ugye itt egy hőáramról van szó annak hatására, hogy tömeg árammal szorzunk. Na de ezt honnan vegyük? Első főtétel, ugye tudjuk azt, hogy így déltájban mindenki nagyon örül a főtételeknek. Tehát a Q pont 1-2, rendezvén az első főtételt már rögtön, ugye nyitott rendszerről vagyon szó, ugye ez az M pont szor I2 minusz I1, az entalpia megváltozásából le kell vonnunk ugye a P-t, ami nem más, mint M pont szor vevé technikai. Na most itt kell ugye egy kicsit elgondolkoznunk azon, hogy ez most így korrekt-e, avagy sem. Igazándiból úgy lenne tökéletesen exakt, ha ide betennénk a csillagokat. Viszont, ha csillagokat látunk, az nem nagyon jó, mert ugye azzal nem tudunk számolni addig, amíg meg nem mondjuk ugye a hőmérséklet mellett a sebességeket is. Sebességet pedig hiába nézzük, nincsen. Na most ez egy hallgatólagos megállapodás, hogyha a feladatkiírásban nincsen sebességről szó, akkor C2 közelítőleg egyenlő, mint C1 feltételezéssel élhetünk. Vagyis, ha C2 közel egyenlő, hú de jól fog ez a kereka, C1, akkor ugye az a torlóponti entalpia megváltozás az jó közelítéssel egyenlő lesz a statikus entalpia megváltozásával. Hiszen ugye itt levonunk belőle egy C2-t, a másik oldalon levonunk belőle egy C1-et, de azok közel ugyanazok, tehát ennek megfelelően a torlóponti változás az közel egyenlő a statikus megváltozásával. Tehát így jutunk el odáig, hogy az exakt módon csillagos torlóponti jellemzővel felírt egyenletből elhagyhatjuk a csillagot. És akkor innentől kezdve már tudjuk azt, hogy ez ugye nem más, mint M pontszor Cn szer delta t, az egyenlő M pontszor Cp szer delta t, mínusz P. Hát ez mondjuk úgy egészen korrekt, de mit tudunk ezzel csinálni? Szerencsére, ugye tudjuk azt, hogy ezt megadtuk, ez volt 52,77 kW, ez volt 60, tehát 52,77 mínusz 60 az egyenlő mínusz 7,23, és ugye mindenki kilowatt. Tehát már is tudjuk azt, hogy mekkora az elvonandó hőmennyiség. Abszolút értékében ugye 7,23 kW, de mivel elvonni kell, ezért negatív lesz az ő előjele. Na most, eddig szép és jó, de ebből hogy lesz Cn? Ugye tudjuk azt, hogy Cn az valahol ott van benne ebben a mínusz 7,23 kW-ban. Ismételten vegyük azt észre, hogy van egy M pontszor Cp szer delta ténk, aminek tudjuk az értékét, és van egy M pontszor Cn szer delta ténk, aminek szintén most már tudjuk az értékét. Ha ezeket elosztjuk egymással, M pont delta t kiesik, kapunk egy Cn per Cp hányadost. Nézzük akkor, hogy ez mit fog adni. Ugye a Cn per Cp, ugye a Cn az ugye a hőmennyiség kifejezésében volt benne, tehát mínusz 7,23 század kilowatt. A Cp az az entalpia kifejezésében volt benne, az 52,77 század kilowatt. Ez azt jelenti, hogy a két fajhőnek az aránya, ugye a mínusz előjelet figyelembe véve, mínusz 0,137 lesz, mivel levegő Cp-je az ugye jó közelítéssel 1004,5, tehát Cp az 1004,5 joule per kilogram Kelvin. Ennek hatására a Cn-ünk jelen esetben olyan mínusz 137 körüli 137,6-et fog adni. Tehát a Cn az 137,6 joule per kilogram Kelvin. Bocsánat, mínusz. Mínusz. Hiszen ugye a Cp az pozitív, az arányuk az egy negatív érték, tehát ebből következik, hogy maga a Cn is negatív előjele kell, hogy rendelkezzen. Ez így helyes lesz? El szeretnénk vonni azt a hőt, kompresszió folyamatról van szó, ez azt jelenti, hogy nagy valószínűség szerint az a hőmérséklet a nyomással együtt nőni fog. Vagyis, ha növekvő hőmérsékletnél csökkenő, elvonandó hőt akarunk megvalósítani, akkor a Cn-nek bizony negatívnak kell lennie. Akkor ez így egészen tűrhetően alakul eddig. Nézzük akkor a következő dolgot. Politropikus kitevő. Hogy lesz ebből politrop kitevő? Vigyázva ismételten arra, hogy a Cn már maga negatív. Ugye a Cp-hez, 1004,5-höz hozzáadjuk a mínusz, bocsánat, levonjuk ugye a mínusz 137,6-ot, tehát hozzáadjuk az abszolút értéket. Cv az közelítőleg 717,5, ugyanezt megtesszük. Végül is kijön az, hogy az N az körülbelül 1,336 ezred. Tehát, hogyha behelyettesítjük ezeket az értékeket, még ugye annyit hozzátéve, tehát, hogy Cv az 717,5 joule per kilogram Kelvin. Ha ezeket az értékeket behelyettesítjük, N egyenlő 1,336 ezredet kell kapjunk. Tehát az egyik kérdésre a választ már meg is adtuk. Másik kérdés, mennyi a hűtővíz, mennyi legyen a hűtővíz tömegárama, hogyha felmelegedése 10 Celsius fok lehet. Ugye itt a hőmérleg az úgy néz ki, hogy az M pont levegőször CN-szer delta T levegő az egyenlő M pont vízszer C vízszer delta T víz. Ebből kell kiindulni, hogy amit el akarunk vonni hőt, annak meg kell jelennie a túloldalon a vízben. Ezeket most tudjuk. CNN kívül a többit nem. Érdekes? Nem érdekes. Ugye tudjuk azt, hogy ez az a Q pont, Q1, 2 pont, amit az imént számoltunk ki, tehát tudjuk azt, hogy ez az a mínusz 7,23 kilovattnyi hőteljesítmény. Ugye itt akkor, ha már egyszer szeretnénk játszadozni az előjelekkel is, akkor ez természetesen így kell, hogy legyen, hogy a túloldal az értelemszerűen egy negatív előjelek ki kell, hogy egészüljön, hiszen az egyik oldalból elvonjuk, a másikban pedig meg kell jelennie. Ha tehát ő az elvont, akkor, hogy ő ne legyen elvontabb, egy negatív előjelek ki kell bővítenünk. És akkor így lesz igazándiból előjel szempontjából is helyes a dolog. Mire vagyunk kíváncsiak? M pont vízre. Delta T víz, tehát a víz felmelegedése az adott. Megengedjük azt, hogy 10 fokot emelkedjen a víz hőmérséklete. Ott le vagyon írva a víz fajhője, 4189 joule per kilogram Kelvin. Ugye szeretjük is ezért a vizet, hogy ekkora fajhője van, hiszen sok hőt el tud vonni egységnyi tömegben. Tehát rendezvén az egyenletet, ezt a Q1-2 pontot kell osztanunk ugye C vízzel és delta T vízzel, és ennek hatására kapjuk azt, hogy az M pont víz az körülbelül 0,17 kg per szekundum lesz. Tehát M pont víz, hogyha itt behelyettesítjük az értékeket, 0,17 kg per szekundum környékére adódik. Ugye, ha belegondolunk, akkor itt ugye egy 7230 wattot osztunk 4189-el. Ez valahol ugye 1 és 2 között lesz. Elhisszük, hogy 1,7. Ha azt osztjuk 10-zel, akkor meg 0,17 lesz a végeredmény. Tehát úgy fejben is nagyjából végigkövethető, hogy ez úgy körülbelül nagyságrendileg, arányaiban közelítőleg jónak tűnik. Elég gyakori az előfordulása, tehát érdemes egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektetni rá. Még egy típus példát szeretnék bemutatni, ez pedig a 44-es az első főtételben. Első főtétel fejezet 44-es példája, amely nem szól másról, mint a fúvókában, tehát például egy gázturbina fúvócsövében létrejövő expanzióról, és hát kiki vérmérséklete szerint, hogy most izentrópikus vagy politrópikus expanziót hajt végre, ez már egy részletkérdés. Mi most nézzük meg a bonyolultabb verziót, amikor is politrópikus állapotváltozással van dolgunk, és nem izentrópikussal. Ez azért lesz bonyolultabb, mert az első főtétel jobb oldaláról, ugye egy nyitott rendszerről van szó, egy fúvókán keresztül történő áramlásról. Az első főtétel nyitott alakjában a jobb oldalon ugye van Q1-2 és VV technikai 1-2. A fúvókában ugye nincsen olyan mozgó alkatrész, ami technikai munkát lenne képes előállítani, vagyis egyes egyedül ugye a hőmennyiség, vagy hőbevitel, hőelvonás lehet az, ami számunkra ugye mint energia beviteli vagy elvonási lehetőséget kínál. Ha viszont izentrópikus áramlást feltételezünk, akkor értelemszerűen ez azt jelenti, hogy a hőbevitel, hőelvonás lehetőségével sem élünk, tehát a közeg csak a saját belső energiája, illetőleg entalpiája rovására tud energia átalakulást végezni. Vagyis, ha szeretnénk, hogy fölgyorsuljon, akkor hőenergiát kell, hogy veszítsen. Nézzük akkor tehát ezt a 44-es példát. Tudjuk azt, hogy mekkora tömegáramban 0,2 kg per szekundum tömegáramban, 1,8 báros kezdő nyomással és 400 Celsius fokos kezdő hőmérséklettel érkezik a levegő a fúvókához. Első főtétel, fejezet 44-es példa, tehát M pont egyenlő 0,2 kg per szekundum, P1 egyenlő 1,8 bár, bár több is lehetne, de ez most 1,8, kis T1 egyenlő 400 Celsius fok, úgy, ahogy a kilojoule per óránál is, itt se álljunk meg, rögtön írjuk is le abszolút hőmérsékletben, hogy ez nagy T1 egyenlő 673 Kelvin. Tudjuk azt, hogy C1 egyenlő 15 méter per szekundum, tehát épp, hogy csak oda ténfereg ehhez a fúvókához a közeg, hogy aztán ott expandálhasson. Ez az expanzió egyébként P2 egyenlő 1,1 bár nyomásig, N egyenlő 1,3-as politropikus kitevővel jellemezhető politropikus folyamattal zajlik. Határozzuk meg a fúvóka kilépési keresztmetszetét, tehát A2 egyenlő, mekkora? Úgy kell ezt egyébként elképzelni, mondjuk egy sugárhajtómű végén, hogy van egy szűkülő toldat, és itt van egy 1-es keresztmetszet, itt van egy 2-es keresztmetszet, itt ugye P1, T1, és C1-jel jellemezve belép a közeg. Van a túloldalon egy P2 ellennyomás, ennek a P2 ellennyomásnak a hatására zajlik az expanzió, és gyorsul föl a közeg C2 sebességre, valamint csökken a hőmérséklete T2 értékre. És ugye ez a C2, hogy úgy érzékletesebb legyen, az jóval nagyobb, mint a C1, majd meg is fogjuk látni, hogy mennyivel. Ja, az egy érdekes dolog, hogy ugye konfúzoros az áramlás, tehát egyrészt ezért is gyorsul, másrészt pedig azért, mert jelentős nyomásviszonyt hozunk létre a két oldalán, tehát ennek hatására itt a nyomás, illetőleg hőmérséklet energiából mozgási energia, azaz rendezett mozgás jön létre. Nézzük akkor, hogy mire is vagyunk kíváncsiak, A2-re. Tehát próbáljuk meg valahogyan kézben tartani a megoldás menetét. Nem csak úgy nekiesni és favágó módjára megpróbálni mindent, amit csak lehet kiszedni belőle, hanem felépíteni a megoldás menetét. A2-re vagyunk kíváncsiak. Ezt hogy is lehet megkapni? Ez így nem igaz. Mert hogy C1-szer A1, meg C2-ször A2, ez micsoda? Térfogatáram. És a térfogatáram az marad azonos? A térfogatáram csak akkor azonos, hogyha a ρ1 egyenlő ρ2-vel. Ez egyébként tipikus hiba szokott lenni, tehát javasolnám, hogy úgy jegyezzük meg, hogy a tömeg megmaradás, tehát anyag megmaradás törvénye M pont egyenlő állandó. Ugye nincs arról szó, hogy itt még befecskendezünk valamit, vagy elvennénk mondjuk határéteg elszívás, vagy bármi egyéb olyan nyalánkság, ami boríthatná ezt a dolgot. Tehát azt mondhatjuk, hogy az M pont 1 egyenlő lesz az M pont 2-vel. Tehát tömegáramot írjunk föl, ne térfogatáramot. Azaz, ez ρ1-szer C1-szer A1, egyenlő ρ2-ször C2-ször A2-t fog eredményezni. És mivel a ρ sajnos változik, mert összenyomható a közegünk, ezért... Tessék? Micsoda? Igen? Micsoda? Minek? Hol? Gondoljunk erre. P per ρ egyenlő R/T. P is változik, T is változik. Akkor valahogyan ennek is változnia kell, mert ha nem ugyanúgy változnak, akkor kutya kötelessége. Tehát ennek megfelelően nézzük meg azt, hogy itt a sűrűség mekkora. Gyorsan számoljuk ki, ezt mondjuk nem számoltam ki, tehát kérnék valakit, akinél van. Ugye a ρ1 egyenlő P1 per R szer T1, azaz 180 ezer paszkál, 180 ezeret el kéne osztani 287 szer 673-mal. Hogy ez mennyi lesz? És ebből kiderül az, majd nem sokára, hogy mennyi? Köszönöm. 0,93 kg per köbméter. Jó. Most ezt egy picit tegyük félre, erre egyébként nem lenne szükségünk. Tehát, mivel az M-pötty egyenlő állandó, ezért azzal a 0,2-vel számolhatunk, az egyenlő lesz ρ2C2-ször A2-vel. A2-re vagyunk kíváncsiak, rendezzük ezt az egyenletet rögtön A2-re. A2 egyenlő M pont per ρ2-ször C2. M pont megvan, ρ2-t kéne kiszámítani, meg a C2-t. Nézzük akkor szépen sorban. ρ2-höz mi kell? Ugye a P2 meg a T2. P2 adott, T2 sajnos nem, de mindjárt teszünk róla, hogy meglegyen. Ezt pedig úgy fogjuk megvalósítani, hogy fölírjuk az előzőekben megbeszélt politropikus Poisson képletet. Ugye T2 per T1 egyenlő P2 per P1 az N-1 per N-en. Rögtön írjuk már úgy, hogy T2-re rendezve. Ez szerencsénkre csak annyit jelent, hogy T1-jel be kell szoroznunk, tehát T1-szer P2 per P1 az N-1 per N-en. Ja, behelyettesítünk, ez 673-szor 1,1 per 1,8 fönn a 0,3 per 1,3 hatványon. Ebből kijön az, hogy jó kerekítéssel 600,7 Kelvin lesz a T2 értéke. Tehát durván 72 fokot csökken a hőmérséklet ebben a konstellációban. Akkor tehát fölírjuk a ρ2 egyenlő P2 per R szer T2-t, és rögtön látszik, hogy a P2 az ugye olyan 1,7-szeres változást szenvedett, T2 ehhez képest alig. Alig. Tehát ugye ez 110 ezer per ugye 287 szer 600,7, és ha jól emlékszem, ez valami 0,63 körüli értéket fog eredményezni. 0,6 az még úgy egészen tűrhetően megvan. 0,638, tehát 638 ezred kilogramm per köbméter. Akkor most egy fél mondat erejéig nem egyenlő a ρ. Tehát nem szabad azzal egyszerűsíteni, mert tulajdonképpen a C2-ször A2 egyenlő C1-ször A1, ez összenyomhatatlan közegek esetében így van, amikor a ρ egyenlő állandó. És miből indultunk ki? Ismételten a tömegáramok egyenlőségéből, csak a ρ egyenlő állandó miatt a térfogatáramok is egyenlőek lesznek. Itt a térfogatáram nem lesz egyenlő, mert itt ugye egy nagyobb hőmérsékleten, de nagyobb nyomáson, ugye a sűrűbb a közeg, itt egységnyi térfogatban ugye több megy be, itt meg egységnyi térfogatban kevesebb jön ki. Ρ2-nk megvan, C2-t kéne még összevadásznunk valahogyan. Na most itt próbálom törölni azt, ami fölösleges, hogy viszonylag gyorsan legyen helyünk. A T2 az már gondolom megvolt, úgyhogy akkor ennek hatására itt nyerjünk egy kis helyet. Máshogy nem nagyon tudunk közelíteni a C2 irányába, mint első főtételből. Első főtételt írjuk föl teljes szépségében nyitott rendszerre. Ugye I2 csillag mínusz I1 csillag az egyenlő Q1-2 plusz vevétechnikai 1-2. Megállapítottuk tehát azt, hogy vevétechnikai 1-2 az zérus lesz abból kifolyólag, hogy nincsen abban a fúvókában olyan gép, amely technikai munkát, tehát tengely teljesítményt be tudna vinni, és ott technikai munkává tudná alakítani. Ez ugye azt is jelenti egyúttal, hogy a VDP plusz CDC integrálja zérus, vagyis a két tag külön-külön egymással arányos lesz. Ugye, mert működött az, hogy volt nyomásváltozásunk, de volt sebességváltozásunk is. És ezek pont kiegyenlítik egymást. Az integrál 1-től 2-ig VDP, az egyenlő kell, hogy legyen a mínusz integrál 1-től 2-ig CDC-vel. Azaz összegben ugye vevőtechnikai 1-2 egyenlő nullát ad a dolog. Itt van tehát az, hogy I2 csillag mínusz I1 csillag egyenlő Q1-2. Írjuk föl szépen a dolgokat. Ugye itt a statikus entalpiára áttérve, az ugye I2 mínusz I1 plusz C2 négyzet mínusz C1 négyzet per 2 egyenlő, ugye Q1-2-t fogunk kapni tehát. Rendezzük át a dolgokat. Ugye kapjuk azt, hogy ugye Q1, tehát akarjuk a C2 négyzet per 2-t első körben mondjuk, akkor ugye a Q1-2-ből le kell vonnunk az I2 mínusz I1-et, és hozzá kell adnunk ugye C1 négyzet per 2-t. Szorozzunk be 2-vel, és vonjunk négyzetgyököt. C2 egyenlő egy nagy négyzetgyökjel. A Q2-t 2-vel kell beszorozni, 2 Q2. Ugyanígy be kell szorozni 2-vel mínusz I2 mínusz I1-et. És be kell szoroznunk a C1 négyzet per 2-t is. Ugye ő belőle annyi marad, hogy C1 négyzet. És most lássunk neki a transzírozásnak. Itt bent a zárójelen belül Q1-2-t hogy írjuk föl? Cn-szer delta t. I2 mínusz I1-et hogy írjuk föl? Cp-szer delta t. Cp-szer delta t. Ugye, ami látható tehát ebből, Cn mínusz Cp szer delta t. Ugye négyzetgyökjel alatt vagyunk. Mit várunk el a négyzetgyökjel alatt lévő számtól? Legyen pozitív lehetőség szerint, mert azért ilyen komplex sebességekkel jobb, ha nem foglalkozunk egyenlőre. Cn-re mit lehet megállapítani? Ugye a Q1-2, mint Cn-szer delta t, ugye mit is sejthetünk? Ugye meg volt adva az, hogy n egyenlő 1,3. Ebből akkor a Cn az egyenlő n minusz kappa per n minusz 1 szer Cv. Levegőről van szó. Ennek hatására, tehát ez a Cv, ez 717,5 joule per kilogram Kelvin, szorozva, ugye már rögtön behelyettesítve 1,3 mínusz kappa, az ugye 1,4, szorozva mínusz 0,1 per, ugye 0,3 marad lenne a nevezőben, és ez 239,17 lesz mínuszban, hiszen ugye itt egy mínusz előjel, 239,2 joule per kilogram Kelvin Cn-t fog eredményezni. Ha ebből levonjunk még a Cp-t, az ugye volt 1004,5, tehát a Cn mínusz Cp az egyenlő ugye mínusz 239,2 mínusz 1004,5, az egyenlő lesz ugye 1243,7 joule per kilogram Kelvinnel mínuszban. Húha, Cn mínusz Cp az már negatív. Mi ment meg minket? Delta T. Ugye ez micsoda? T2 mínusz T1. T2 600, T1 673, vagyis a hőmérséklet különbség az mínusz 72,3 Celsius fok, vagy Kelvin. Tehát ennek megfelelően a mínuszszor mínusz az, hála az égnek, biztosítja azt, hogy ez a tag, ez pozitív legyen. Ha összeszorozzuk őket, akkor nagyjából 90 ezret kapunk itt. Ebben a kettes szorzóval való párosításban, tehát durván 179 ezer lesz ennek a tagnak az eredménye. És ehhez kell még ugye 15 négyzetet hozzáadnunk, azaz 225-öt. Vagyis ha ilyen ténfergő közegekről van szó, ez itt 179 ezer, ez meg 225. Tehát eléggé kicsi az a hatás, amit ez a sebesség ad. Viszont vigyázat, elhagyása, elvi hiba. Tehát az mindenképpen beleszámítandó. Mert mi volna akkor, ha nem 10-zel vagy 15-tel, hanem már 200-zal vágtatna ott az áramlás. Akkor már is ugye 40 ezerről beszélnénk, és akkor az már ugye számít. Tehát mindenképpen bele kell vennünk. Összességében tehát azt kapjuk, hogy lényegében a 179 ezernél nem leszünk sokkal többen. Ha ebből a 179 ezerből négyzetgyököt vonunk, akkor ugye 160 ezer ugye a 400-nak a négyzete, 179-nél vagyunk, úgy sejthető, hogy valahogy 400 fölött vagyunk. Ez 423 méter per szekundum. Tehát abban az esetben, hogyha 1,8 bárról 1,1-re expandál a közeg, ilyen feltételek mellett, akkor 15 méter per szekundumról 423 méter per szekundumra gyorsul. Az azért eléggé kellemes. Ugye ez még nem a végeredmény. Ugye Rho2-t megkaptuk, C2-t megkaptuk, most már csak annyi van hátra, hogy az A2-t kifejezzük ezekből, és ennek hatására meglegyen a végeredmény, hogyha összevetjük a dolgokat, és ugye ezeket az eredményeket helyettesítjük be, akkor ugye 0,2-t elosztjuk 423-mal, meg még elosztjuk ugye a 0,638-al, akkor egy eléggé kicsinke mennyiséget kapunk, olyan 7,4 × 10⁴ négyzetmétert, vagyis 7,4 négyzetcentiméterről van szó ebben az esetben. Tehát végezetül az A2, az tehát ugye 0,2 kg per szekundum, osztva 423 méter per szekundummal, és 0,638 kg per köbméterrel. Ugye kilogrammok kiesnek, szekundumok kiesnek, itt van egy méter, itt a nevező nevezőjében egy köbméter, azaz ő följön, ugye egy hatvánnyal csökkentve, tehát négyzetméter szépen adódik. Ez négyzetméterben tehát 0,3074 négyzetméter, vagyis ha itt már ugye feltesszük, hogy ez a pontos érték, akkor ez 7,4 négyzetcentiméternek felel meg. Tehát azért egy eléggé kis lukon, 423 méter per szekundummal tép az áramlás, azért az szép. Kérdés az elhangzottakkal kapcsolatosan van-e? Ha nincsen, akkor én azt javallanám, hogy itt a következő néhány percben, ami még úgy hátra van, egy kis levezetés gyanánt úgy próbáljunk meg ráhangolódni a következő hetek témaköreire, azaz a körfolyamatokra, hogy hogyan s miképpen is kell őket elképzelni. Nevezetesen ehhez először is az első főtétel után a második főtétellel kell megismerkednünk. Ugye az első főtételt itt most az elmúlt két órában, vagy másfél órában igencsak gyakorta használtuk, és tulajdonképpen mindenféle dolgot le tudtunk vele írni, meg tudtunk vele magyarázni, de azt nem tudtuk megmondani, hogy vajon egy folyamat az oda-vissza lejátszódik, vagy esetleg van kitüntetett iránya. Az első főtétel csak mennyiségi összefüggést teremt, ugye megmondja azt, hogy a belső energia, a hő és a térfogatváltozási munka, vagy entalpia, hő és technikai munka között mi az összefüggés. De az, hogy itt innen oda vagy onnan ide, hogyan és miképpen zajlanak a folyamatok, arra nem ad választ. Tehát az, hogy a hő átalakulhat munkává, a munka pedig hővé, ez rendben. Na most itt egy klasszikus példa, ugye van egy tárgy, letesszük az asztalra, eltoljuk, ugye surlódással szemben ugye energiát, munkát kell közölnünk. Ez a munka aztán a surlódás hatására hővé alakul. Ugye itt mérhetnénk aztán nagyon pontos hőmérőkkel, hogy hány ezred fokot is nőtt itt az asztal, meg a mutató eszköznek a hőmérsékletet, de lényeg az, hogy ez játszódott le. Tehát itt hővé alakult az én általam befektetett munka. Az én munkám tehát egyenértékű volt valamekkora hőmennyiséggel. Viszont, tehát visszafordítva viszont ez így nem igaz. Várhatjuk aztán az idők végezetéig, hogy az a hő, ami itt ugye, súrlódási hővé alakult, az visszaalakulja a munkává, és egyszer csak visszajöjjön eredeti helyébe ez az eszköz. Tehát érezzük azt, hogy a természetben vannak kijelölt irányok, amelyekbe az egyes folyamatok lezajlanak. És ennek hatására jön a kérdés, hogy milyen feltételek mellett tudunk valamelyik évből folyamatosan munkát nyerni. Ugye itt egyes részfolyamatokról volt szó, egyes és kettes pont között, ha ez történik, akkor ilyen hőmennyiségek keletkeznek, ilyen munkák jönnek létre, és ennyi. No de mi van akkor, hogyha mi szeretnénk folyamatosan lejátszatni, és állandóan munkát nyerni egy adott gépből? Illetőleg, ha sikerül ezt létrehozni, akkor milyen hatásfokkal fogjuk tudni ezt megvalósítani? Tehát a hő hány százaléka lesz munkává alakítható? Ezekre a második főtétel fogja megadni a választ. Tehát, míg az első főtétel mennyiségi, addig a második főtétel minőségi jellemzést fog adni a folyamatokról. Képzeljünk el egy folyamatot az egyes és kettes pontok között. Itt most már szerepe lesz annak, hogy lejjebb jöjjön a vetítővászon. Ugye itt boncolgathatnánk a folyamatot oda-vissza. Ugye tegyük föl, hogy van egy egyes és kettes pontunk. Egyes pontból kettes pontba van az egyenes folyamat, kettes pontból egyes pontba visszafelé pedig a megfordított folyamat. Ezekkel lehet gondolatban eljátszani, és definiálhatjuk a megfordítható folyamatot, amit úgy kell elképzelni, hogy ugyanazon az úton, tehát itt azért van értelme egy I pontot kijelölni, egy tetszőleges futó I pontot ezen a görbén, mert ugyanazon az útvonalon kell eljutnunk egyesből a kettesbe, és vissza kettesből az egyesbe, úgy, hogy közben a rendszer és környezete kiindulási állapotba jutnak, akkor beszélünk megfordítható folyamatról. Itt az előzőekben felhozott Butácska példa érezteti, hogy nem megfordítható folyamatról van szó. Itt ugye közlök egy munkát, a hő hatására ugye változik a környezet és a rendszernek is az állapota, és ahhoz, hogy visszajuttassuk eredeti pozíciójába, ismételten munkát kell befektetni, hogy az ismételten hővé alakuljon. Tehát sem a rendszer, sem a környezet nem jutott vissza az eredeti állapotába, ez a folyamat így tehát nem megfordítható. Ha tehát megfordítható lenne, akkor ez azt jelenteni, hogy itt munkát közlök, az hővé alakul, ha hőt elvonok, az munkává alakul és visszajön. Ez sajnos ugye még nem működik. Reverzibilis folyamat például egy súrlódás nélküli inga, visszatér eredeti pozíciójába, és a súrlódás hiány értelemszerűen ugye nem történik változás, sem a környezetben, sem pedig a rendszerben. Ugye irreverzibilis, ugye ez a tárgy eltolása, ami hőtanban és áramlástanban érdekes lesz, például a folytás, az egy tipikus irreverzibilis folyamat, ugye egy keresztmetszet szűkülés, valami ellennyomás ellenében átnyomjuk a közeget ezen a szűkületen, ennek hatására ugye a nyomás lecsökken, sebessége az megváltozik, ugye itt a szűkületben értelemszerűen a kontinuitás tétele miatt felgyorsul, majd a bővülő szakaszban ismételten lecsökken, de a nyomásból veszítettünk, vagyis abból az energiából, amit alkalmasint munkavégzésre tudnánk hasznosítani. Tehát munkavégzés nélkül csökken a nyomás, visszafordíthatatlan lesz, hiszen ugye a rendezetlen hőmozgás az nem fog aztán önmagától ugye munkává alakulni. Mondjuk egy dugattyús motor esetében is hasonló lesz a dolog, hogyha végtelenül lassan képzeljük el ezt a folyamatot, akkor értelemszerűen egy picit összenyomjuk a közeget, akkor ott mindenki szépen el tud rendeződni az új szituációban, és nem történik semmi különleges. Ha viszont kellőképpen gyorsan mozgatjuk azt a dugattyút, akkor kényelmesen elképzelhető az, hogy a nagy sebességgel mozgó dugattyú felületén lokálisan egy kicsit összetorlódnak kompresszió során a molekulák. Tehát ott helyben, pontosan a dugattyú fölött egy kicsit nagyobb lesz a közeg sűrűsége, illetőleg nyomása, és a nyomás hatására a dugattyú felületén egy nagyobb erőt fogunk tapasztalni, azaz a dugattyú mozgatását ezen nagyobb erő ellenében kell megvalósítanunk. Másik irányba, amikor hirtelen elvisszük a dugattyút és növeljük a térfogatot, akkor pedig ott egy relatív vákum alakul ki, tehát ritkul a közeg, ott kisebb lesz az ő nyomása, és szeretné visszafogni ezt a gyorsan mozgó dugattyút. Vagyis, amikor expanzió történik, akkor pedig szintén ellenünk fog hatni a természet, és ennek hatására a véges dugattyú sebességből fakadóan kompressziónál több munkát kell beadnunk, expanziónál pedig kevesebb munkát tudunk kapni. Ezek alapján tudjuk tehát aztán elképzelni, hogy hogyan és miképpen jönnek létre a reverzibilis folyamatok, illetőleg irreverzibilis folyamatok. Annyit szükséges tudni, hogyha egy körfolyamatból folyamatosan szeretnénk munkát kicsikarni, akkor a kompresszió folyamatnak az expanzió folyamat alatt kell húzódnia a PV diagramban. Ez lesz tehát, ez eredményezi azt, hogy a kompresszióra kevesebb munkát kelljen áldoznunk, mint amennyit az expanzióból nyerünk, tehát hasznos munka marad fönt. Annyit szeretnék még itt hozzátenni a végén, hogy kétfajta körfolyamatról beszélhetünk, attól függően, hogy milyen a forgás iránya. Abban az esetben, hogyha óramutató járásával megegyező, akkor hőerőgépről van szó. Ugye itt látható, hogy a bevitt hőt valamilyen úton, módon, valamilyen körfolyamatban hasznosítjuk, de természetesen ugye itt látható, hogy el is kell vonni valamennyit, és ennek megfelelően tehát csak a két hőmennyiség különbsége a körfolyamat által közbezárt terület lesz az, ami hasznos munkaként valamilyen célra felhasználható lesz. Így tehát, mint érezhető, nem tudunk lejönni teljesen ugye nulla Kelvinig a hőelvonás tekintetében, ezért mindig lesz valamekkora elvont hő, és ez ugye termikus hatásfokot eredményez. A termikus hatásfokról pedig majd a következőkben fogunk még meggyőződni. Annyit még röviden tömören, ha ezt megfordítjuk, és ellenkező irányban játszatjuk le, akkor itt van bevezetett hő az alsó szakaszon, felső szakaszon pedig elvont hő. Ez mit is jelent? Hogy a bevezetett hő kisebb, mint az elvont hő, ő hűteni tud, tehát egy ilyen körfolyamat, az hűtő körfolyamatként működik. Ha betekintünk egy közönséges háztartási hűtőgépbe, illetőleg mögé, akkor azt látjuk, hogy lényegében ilyesmi jelleggel tudja megvalósítani az is a működését. Én akkor ezennel megköszönöm a figyelmet. Következő órán innen az egyes különböző körfolyamatokkal Veres Árpád tanár úr fogja folytatni. Annyit tennék még hozzá, hogy ugye két hét múlva zárt helyi, ennek megfelelően nagy valószínűség szerint itt a körfolyamatok környékén lesz majd a vége az anyagnak, hiszen az még a következő órán vélhetően leadásra kerül, és ennek megfelelően az még ugye számon kérhető az zárt helyiben. Tehát elsősorban ugye mondhatjuk, hogy az én anyagom lesz az, amire készülni kell. Tehát két hét múlva, november 10-én 14 és 16 óra között, ugye hőtan előadás után, a lehető legjobbkor, zárt helyi lesz. Kérdés van-e az elhangzottakkal kapcsolatban? Ha nincs, akkor én még egyszer megköszönöm a figyelmet, és akkor legközelebb zárt helyén, utána meg remélhetőleg vizsgán találkozunk. Köszönöm.